Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, október 8-án, kedden reggel. 8 óra 13 perckor
megyünk
Csandrással.
Gede Balázs is itt van, szerencsére van kibe kapaszkodnom. 030-as, 6-os, 98-0, ezt már szeretem. Végre elkezdtek áramolni az üzenetek, amelyek segítenek színesebbé, informatívabbá tenni a műsort, de az, a rengeteg elhízott és még több alkoholista országában a disztóölés és a pálinka kombót ne javasoljuk már a koleszterin szint csökkentésére, mert ez bár viccesnek tűnik, de nehogy véletlen valaki komolyan vegye.
Összekeverje, igen. Van kevésbé vidám útinformációnk is, baleset miatt nem jár a hármas villamos a Mexikói út felé, pótlóbuszra várnak az ott ragadtak, és kedves törzshallgatónk is írt ismét, hogy volt osztálytársa Floridában él, és eddig se a földrengéseknél, se a hurikánoknál nem voltak annyira megijedve, mint ahogy most. Hát azért hát, ez 300 km per órát közelítő
hát ott kapaszkodni széltől, kell.
Hát ott kapaszkodhatsz, megy az is, amiben kapaszkodsz, úgyhogy az tényleg nem lesz.
Van egy balesetünk is a 11. kerületből, a Szerémi úton történt mindez a Hengermalom útnál, ráirányítja a figyelmet arra, hogy megint és mindig nagy körültekintéssel közelítsük meg úti célunkat, bárhova is tartunk. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az egészségügyi beszélgetésre még jött az, hogy nagyon nem jó ez a párhuzamos rendszer. Van egy többé-kevésbé működő infrastruktúra, emberekkel, eszközökkel, hiányzik 20% forrás, és ahelyett, hogy ezt próbálnánk pótolni, állami és magán befektető összefogással kiépítünk egy másik rendszer párhuzamosan, ami nem mellesleg az előzőtől is elvon erőforrásokat, vagyis az új rendszer ugyanúgy elérhetetlen Marinének, aki még így egy helyet sem tud előre lépni a listán. Igen, erre a diszonanciára hívtuk fel a figyelmet az utolsó beszélgetés utolsó mondataival.
Na, és most bank!
Menjünk tovább egy kicsit pénzügyekre.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Az azonnali fizetési megoldások elindulása számos más alternatív remek fejlesztést hívott életre, ahogy beszámoltunk róla mi is, hogy szeptember 1-én elindult a Quick nevű, hát ez ilyen fizetési és fizettetési megoldást is lehet belőle csinálni, de ahelyett, hogy én ezt itt végig dadognám, mindjárt egy arra érdemes szakértővel fogjuk ezt átbeszélni. Itt van ugyanis a stúdióban vendégünk Ipacs Viktor, Raiffeisen Bank kisvállalati szegmens vezetője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mindenképpen magyarázzuk el, mi a Quick.
Már hát, megtettük korábban, te biztos, hogy volt olyan.
Jó, vagy van olyan hallgatunk, így van. Pont aki. Akkor szálltam ki a kocsiból, nem hallgattam igen. Vissza, stb.
Későn tette fel az Ács Gábor a millásregeli.hu-ra.
Ilyen nem szokott előfordulni.
Na nézzük, mi a lényege?
Emlékeim szerint a Quick az arra utal, hogy gyors. 7.24-ben körülbelül maximum 5 másodperc, tapasztalt szerint 1 másodperc alatt átmegy a tranzakció. Eddig is volt ilyen, tehát a magyar fizetési rendszer, amit a Zsiró és az MNB működtet, rendkívül gyors. Most viszont tartalmilag változott benne 2-3 fontos dolog. Kezdjük mondjuk a legegyszerűbb fizetési szituációval. Én ülök mellettetek, és szeretnék tőled pénzt kérni, mondjuk egy étteremben. Ez eddig is volt.
Csinálhatnánk fordítva is.
Csinálhatnánk. És pont ez a lényeg, hogy megfordítjuk. Az egyik ilyen tuti tanács, hogy küldök neked egy fizetési kérelmet. Uh-huh. Miért jó ez? Mert neked ingyen lesz, tehát banki díjmentes. Ez két lakossági ügyfél között egy terjedőben lévő formula, és ennek az összeghatára is emelkedett.
De ez hogy néz ki egyébként? Tehát nyilván nem így, hogy van egy ilyen fejlécezett doksi fizetési kérelem. Tisztelt,
tisztelt Gede úr, fizessen 1200 forintot a pizzámért.
E-mail cím, adószám, telefonszám, ha ezt rögzíted a banki alkalmazásodban, akkor tudunk ilyet csinálni.
Aha. Tehát praktikusan ott működik a legjobban, ahol ezt előre már be tudtam vinni, és akkor így olyan partnerek között ez jól megy, akik is vagyok egymást.
Na és hogyha ezt a legegyszerűbbet most ejtjük, akkor vannak, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a bőség zavara állt elő a fizetési megoldásokban. Ugye? De a jó hír, hogy mindegyik a mobiltelefonba bekapcsolható. Tehát az egyik az, hogyha te fizetni akarsz valahol, akkor ma már ugye az a divat, hogy valamilyen kártyát felveszel Google Pay, Apple Pay, esetleg a saját banki alkalmazásodban is elérhetőek ezek a virtuális kártyák. Ezekkel már régóta fizethetünk. Ami itt igazából a nagy újdonság, hogy az azonnali fizetési rendszerre, vagyis a Quick-re épülően fizettetési megoldások is kikerültek a piacra, mi már régóta készültünk erre. Szeptember 1 hajnalán 0 euró 0 perckor én ott voltam az induláskor, és 4000 ügyfelünk volt már akkor, hiszen a korábbi azonnali fizetési rendszerre építettünk egy alkalmazást, automatikusan lefrissült az ügyfeleknek, és ez azt jelenti, hogy...
Ők nem aludtak, hanem várták.
Nem. Ők szerintem aludtak, de mi megcsináltuk a legelső. Azt hittem,
a geekek ott várták a starton.
Valószínű, hogy mit csináltuk, vagy reményeim szerint mit csináltuk a legelső olyan tranzakciót, amikor mondjuk egy QR kódot úgy generálunk, hogy már nem kell a fizető oldalnak, vagyis neked bemenni a saját mobil alkalmazásodba. Minden magyarországi bank mobil alkalmazása kötelezően olvassa a QR kódot, amit generál valaki, többek közt mi is generáljuk, illetve van ez a csúnya szó, hogy NFC, hát ez az a chip, ami benne van minden mai mobiltelefonban, hogyha odaérinted a telefonodat, nem kell bemenni a mobil alkalmazásba, ez nagyon
fontos. Ezt akartam kérdezni, mert ez
csak
ott fog félrecsúszni, ha nekem
be kell kapcsolva legyen az NFC.
Úgy, mintha frissítettük szerződési feltételénket, igazolja magát, és már el is vész a varázsa ennek a gyorsaságnak.
Hát igen, tehát ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a mobiltárcáknál láttok, és hogyha ott van neked egy alkalmazásod, ami mondjuk a miénk, vagy bármelyik versenytársunké, akkor ez beuglik abba a mobil alkalmazásba, és jellemzően biometrikusan belenézéssel, vagy új lenyomattal jóvá hagyod a tranzakciót. Ez tartalmilag nagyon más, mint a kártya. Egyrészt a háttérben, hogy mi zajlik, ezzel most ne terheljük a hallgatókat, de van néhány előnye, az egyik az, hogy olcsóbb, attól függ, hogy milyen ügyfélkörről beszélünk, ez lehet néhány százalék pont, vagy akár fele az, amit mondjuk egy bankkártya elfogadási jutaléknál beszélünk, tehát ez egy
olcsóság. Oldalról beszélünk,
a másik pedig
oldalról.
Igen. Én most a fizettető oldalról beszélek, és hát én ültem elég sokat saját ügyfélkörben, hiszen beülök egy ilyen kis sörözőbe, ahol a mi kis mobil alkalmazásunk le van telepítve, nagyon érdekes dolgokat láttam. Én azt mondanám, hogy minden szituáció más és más, és azért mondom, hogy bőség zavara, mert akkor innentől kezdve fizethetünk készpénzzel, ami eddig is volt, fizettethetünk Quick-kel, és fizettethetünk bankkártyával. Most akkor itt jön be, most én a legkisebbekhez szólok, ahol eddig nem volt terminál, nagyon sok ilyen hely van.
Igen, mert drágának.
Drága volt, vagy egész egyszerűen a lehet, hogy a bankoknak se érte meg ezek a terminálok. Drágák, nehézkesebb, kisebb ügyfélkörben, ott, ahol ritkábban fizetünk, ott eddig is voltak úgynevezett softpos alkalmazások, ez azt jelenti, hogy a mobiltelefonon működik egy bankkártya elfogadás. És mi most itt abban dolgozunk erősen, hogy ezt a kettőt így egymás mellé tegyük. Tehát a mi softpos alkalmazásunk, az tudja a Quick-et is, balra megyek Quick, jobbra megyek akár mint a Tinderen, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani.
Simán, ebben a műsorban cifrább dolgok.
Balra megyek, jobbra megyek. Az egyik előnye az, hogy az ügyfelek már megszokták a mobiltárcában a kártyát, tehát tudok kártyával is fizettetni. A másik előnye pedig az, hogy 15 ezer forint fölött sem kérek például PIN kódot, sőt itt semmilyen adatcsere nem történik, tehát a bankkártyánál elvileg a bankkártya adatai alapján jár el az elfogadó bank. Itt viszont annyi történik, hogy generálok egy QR kódot, vagy hozzáérintem ehhez a chiphez, és konkrét adatcsere nem történik.
Uh-huh. Épp a biztonsági relációra akartam igen. rákérdezni, de akkor ez okafogyottá vált, mert hogyha nincsenek bankkártya adatok, akkor ezzel nem lehet visszajönni.
Igen, én szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez a fizikai környezetben ez kevésbé probléma, tehát ha azért a bankkártyás tranzakciók is elég biztonságosak, hogyha egy terminálról beszélünk. Uh-huh. Más kérdés ez az online térben, tehát hogyha az online térben szembe jön velem egy QR kód, vagy szembe jön velem az add meg a bankkártyádat, én biztos, hogy inkább a QR kódot szeretem beolvasni, de hát itt is az ügyfelet azért a törvények védik, tehát ezt csak azért mondom, hogy az adat az egész egyszerűen nem kerül át a kereskedőhöz semmilyen formában, sőt
a szélhámos kereskedő generál QR kódot.
Na, ezt akartam kérdezni, tehát igen, tehát valamilyen tehát QR kóddal elkövetett csalás sem
lehet.
Hát
ugye lehetséges. A szélhámos alatt például azt érthetjük, hogy nem teljesíti
igen.
azt a megrendelést.
Hát, alapvetően
a quick-es tranzakciókat is ugyanúgy védi az a fogyasztóvédelmi uh-huh. törvény, hogy a nem teljesítés esetén a banknak, illetve tehát egy ilyen eljárás során vissza kell. Ezt recharge-nak hívják. Igen, recharge-nak hívják, de visszatéríti a bankon keresztül a kereskedő. Nyilván először a kereskedőhöz kell fordulni, és akkor beszélünk szélhámosságról, amikor a kereskedő nem válaszol, vagy
igen.
nem.
Vagy nincs is.
Igen.
Valaki azt ennyit kérdez csak, hogy quick affiliate, itt mire gondol vajon, hogy egy bank mondjuk a ti quick rendszereteket használná ő valahogy?
Vannak ilyen együttműködések, uh-huh. ökoszisztémák, agregátor, szubagregátor uh-huh. Alapfogalmak. Én most itt inkább azt hoznám be, hogy a fizetési szűk értelembe vett tranzakció előtt és után is vannak teendői a kereskedőnek, például mondjuk bizonylatot küldeni, vagy akár számlázást megoldani, erre vannak felhő alapú számlázók, számlázó partnerek, ökoszisztémák, és attól függően, hogy milyen kicsi vagy nagy vagyok, érdemes ezeket egyre jobban integrálni. Tehát mondjuk egy nagy kereskedő vállalatnál úgynevezett integrált kasszarendszerek léteznek, és ott is előbb-utóbb szembe fognak jönni velünk azok a megoldások, ahol QR kóddal is fizetek. És
rányomok a fizetés gombra, és feldob egy menüt, hogy milyen módon szeretném igen, ezt a fizetést igen. megtenni, ugye?
Igen, igen, ezt bankválasztónak uh-huh. hívjuk. Tehát, uh-huh. hogyha valakinek több alkalmazás van a telefonján, hát én sajnos szakmai ártalomból nekem 4 meg 5 is van, meg uh-huh. akkor még a fintekeket ide se igen. soroljuk, akkor ki kell választani, hogy melyik bankkal fizetek, illetve a mobiltárcáknál is van egy logika, hogy melyik bankkártya az utoljára használt, vagy amelyiket kiválasztottam.
Uh-huh. Milyen tempóban terjed ez? Mit tudunk elmondani erről az elmúlt 5-6
hétre? Hát a nulláról, vagy a nulla közeli tetsz halott állapotból nálunk, mivel eleve készültünk erre, és eleve 4000 ügyfélnek telepítettük, ez most egy tranzakció szinten egy exponenciális történet, de ahhoz, hogy ez elterjedjen, a versenytársaink is remélhetőleg fognak csatlakozni, és minél nagyobb és minél kisebb kereskedőnél minél többet látjátok ezeket a tranzakciókat, vagy ezeket a lehetőségeket. Kicsit ahhoz hasonlítanám a helyzetet, mint a postai csekk. Valamikor megjelent a postai csekken is a QR kód, és akkor én édesanyámnak egyszer megmutattam, hogy azt hogy lehet kifizetni, azóta ő már nem megy el a postára, hanem a QR kóddal. QR kódnak van egy olyan előnye, hogy nagyon látványos, ott látom, hogy van egy QR kód, és a wifi routeren is ott van, beolvasom a kamerával, most már tényleg nem kell a mobil alkalmazásba se belépni, leolvasom, beugrok, ahova kell, jóvá hagyom, és nagyon egyszerű lett a fizető oldali megoldás is.
Egy igazi nehéz tüzérségi kérdés
következik. Filmnyákos kérdés, igen, egy korábbi magas beosztású bankkártya kibocsátónál hosszú éveket eltöltött kedves törzshallgatónktól, barátunktól, hogy a törvény valóban védi a vásárlót, de ha az a légitársaság, mondjuk anno a Malév vagy hotel csődbe megy, mire utaznék, akkor hiába a törvény. A kártyás fizetésnél ez esetben is visszakapom a pénzem a bankomtól, a bankkártyatársasági szabályok védenek, míg QR kódnak már átutaltam a pénzt, azt hogy kapom vissza?
Szerintem itt azt kell csinálni, mint a bankkártyás tranzakciónál, a bankomhoz fordulok gyakorlatilag panasz formájában, és utána nálunk is, illetve mindenhol van egy ilyen kivizsgáló csoport, aki ezeket a panaszokat egészen a kereskedőig bezárólag kivizsgálja. Erre van szabályozásunk, a felügyelet ezt rendszeresen vizsgálja, és nagyon hasonló, mint a bankkártyás történet. Nyilván a régi rossz tapasztalatok, én is tudok olyat mondani, amikor karácsonykor több ezer PS4-es vagy 5-ös játékszert adtak el, és végül nem teljesült, és ezekből nagy botrányok voltak. Alapvetően a banknak is érdeke, hogy olyan kereskedőkkel álljon szóba, ahol ez nem történik meg. Erre is megvannak a megfelelő eljárások.
Miért megint egy egyszavas kérdés? Quishing?
Ez a quicknek a phishinges összekombózása. Aha. Megfejtettem, nehéz volt.
Quishing.
Igen. Ez amikor ellopom az adatokat. Na most ezt a QR kódot, ezt bárki nem tudja generálni, ez egy titkosítással rendelkező dolog, tehát ez azt tudja generálni, aki például a mi megoldásunkat használja.
Aha.
Ez az egyik. A másik pedig...
Tehát a bankon keresztül...
És ezért maga... nincs adatcsere, mert csak a kódot olvassa le.
Másik, hogy ebben
fogadó.
A QR kódban az ég adta világon semmi nincs, mint az, hogy hova kell utalni a pénzt. Tehát tőlem, én, aki fizető vagyok, az én adataim egész egyszerűen ebben a QR kódban nincsenek benne, és nem is kerülnek át oda. Tehát ez egy olyan, mint egy átutalás.
Átveszem valakitől a fizetési kérelmet. Köszönöm szépen, hogy átvette a Gede. Fizesse ő, nekem én nem ragaszkodom hozzá.
Fizessek a gazdagok. Oké, még egy dologra, a Scan&Go-ról mondjunk pár szót, hogy ez mi az pontosan?
Jó, a Scan&Go az arra utal, hogy csak érintsd hozzá, vagy olvasd be, és menj tovább. Jó, és ez arra utal, hogy szemben áll velem mondjuk egy mobiltelefonos ügyfél, és én egy kereskedő vagyok, akinek szintén mobiltelefonja van a Scan&Go, letelepült a mobiltelefonomra, és én ezzel tudok egy ilyen fizetési megbízást, lásd QR kód, vagy egy érintő jelet adni.
Tehát ki lehet
adni.
Hagyni a postterminált.
Igen. Ebben van postterminális.
De mármint úgy értem, hogy magát a készüléket. Tehát
nem, kell nem kell célgép hozzá. Kell hozzá, és a telefonomon attól függően, hogy most akkor az ügyfelem mit szeretne, illetve a kereskedő mit szeretne, mert itt még majd bejön a borra való kérdése is, de ebbe nem menjünk még bele, ha balra megyek, akkor tudok egy QR kód NFC olyat generálni, amit a bármelyik magyar mobil alkalmazással be tudok olvasni. Ha jobbra megyek, akkor tudok egy bankkártyás jelet generálni, ott már csak érintéses tranzakcióról beszélünk, ott pedig a mobiltárca lép életbe.
Lehet az egyik haszna az a felhasználónak, hogy mondjuk kereskedőnél több helyütt elterjedhet ez, mondjuk akik eddig kiraktak egy kis táblát, hogy éppen nem működik a terminál, vagy mit ad Isten, ugye, és akkor ez hetekig ott van. Tehát, hogy ugye ez egy olcsóbban üzemeltethető rendszer, és esetleg ők is belátják. Nyilván azt érzik, hogy nem ad bankkártyás fizetést, akkor forgalmat veszít. Ha ad, akkor meg nagy a költsége. Tehát itt van egy olyan kompromisszum, ami megtetszett neki. És akkor több lesz az.
Igen, abszolút vannak ilyen élethelyzetek, hogy drágának tartom, nem akarok célgépet. Én ennél mélyebbre mennék, mert ahogy az előbb utaltam rá, én tényleg beültem egy ilyen helyre, ahol beszélgettem a tulajdonossal és a pultossal is. Még ott is különbözőek voltak az érdekek. A pultos nagyon szeretett volna saját borra valót, és ugye most itt oldalágon a kormányzatnak is van valamilyen hasonló szándéka. A tulajdonos pedig egy másfajta borra valót, nem mindegy, hogy kinek megy az a borra való, és milyen mértékű. És mi ott arra jutottunk abban a helyzetben, figyelve a törzsközönségnek a reakcióit, hogy egyébként nagyon érdekes módon pont a készpénz volt a nyerő, hiszen ott jobban kerekítettek az ügyfelek fölfelé, tehát hogy 10 000 forintból már nem kérek vissza, az nem ugyanaz, mint hogyha megnyomom, hogy 5%.
Igen, igen.
Úgyhogy én azt mondom, hogy minden kereskedőnek mérettől, üzleti modelltől, attól függően, hogy milyen fizetési szituációja van, a bőség zavarából ki tudja választani azt a tuti megoldást, amivel ő jól tud működni.
Hát ez végszónak kiváló. Köszi szépen, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról. Vendégünk volt Ipacs Viktor, a Raiffeisen Bank kisvállalati szegmens vezetője. Szép napot neked!
Köszönöm. Köszönjük. Nektek is!
Na, mi pedig megyünk tovább, egy aranyköpés rovat jön, és akkor, de csak egy rövid szünet után, aztán pedig intelligens energiamenedzsmentről és a karácsonyi csomagokról is szót váltunk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, 150 éve született gróf Bethlen István jogász politikus, 1921 és 1931 között volt ő magyar miniszterelnök. A kerek évforduló kapcsán eszembe jutott, hogy Katona Csabát majd felszólítjuk, hogy egy Bethlen, gróf Bethlen István portrét is rajzoljon nekünk, legyen kedves. Na de visszatérve a megemlékezésre, egykori magyar miniszterelnök egyik gondolatát választottuk aranyköpésül, így hangzik: az alkotómunka egyúttal mindig helyes politika. Alkossál, s a haza fényre derül. Kicsit, ezt már én tettem hozzá.
Kicsit tágan értelmezett.
Szkeptikus. Na, igen, ne törődjünk vele, ő sokkal földhöz ragadtabb gróf Bethlen Istvánnál.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Hát sok energia.
Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Csatában úgy elsöpört volna a nehéz lovasság, mert előbb felkaptad volna a lándzsádat, mint ahogy időzíteni kellett volna. Igen, na, termeljük a napenergiát, mintha nem lenne holnap, akkor is, amikor nem is kell annyi belőle. 100 megawatt órányi fel nem használt energiát termelnek a napelemek. Az azért baj,
Bitcoin
hiszen...
Bitcoin bányát rá. Igen, ugye azt mondták azonnal a bányászok, hogy így tudják ők is csökkenni az energiafelhasználást, hogy az ilyen elhaló vagy elvesző energiákat
gyanítom, ennél cizelláltabb és fenntarthatóbb megoldások is léteznek. Majd Iványi Csaba, Green Geo kereskedelmi igazgatója megismertett ezzel bennünket. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak is.
No, ez valid szám? Tehát termelnek a naperőművek, oké, akkor is, amikor minden naperőmű csúcsra van járatva, és nincs elég fogyasztó. Innen ered ez a leegyszerűsítve ez az áramveszteség, vagy energiaveszteség?
Igen, de nem egészen, mert ugye a napenergia piacot és a napenergia termelőket több csoportba lehet osztani, és ugye a háztartási méretű kiserőművek fölött, azaz 50 kW fölött beszélünk az úgynevezett saját célra termelő erőművekről. Uh-huh. Ezek az erőművek, amik különböző kisebb gyárakon, éttermeken, intézményeken, stb. Szerepel, és ugye ezeknek a saját célra termelő erőműveknek a közös tulajdonsága, hogy nem termelhetnek vissza a hálózatra. Azaz azt az energiát, amit nem termelnek meg, az leszabályozásra kerül, ezért így elvész. Tehát amíg a háztartási méretű kis erőműveknél vissza lehet terelni a hálózatra, a nagy erőművek, amik arra vannak kitalálva, hogy napenergiát termeljenek, azok rátermelhetnek a hálózatra, de ezek az ipari és kereskedelmi napenergiák nem termelhetnek rá a hálózatra, és bizony főleg a nyári vagy a déli csúcsoknál ilyen jelentős mennyiségű veszteségről beszélhetünk.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Mi a helyzet a tárolással?
Vagy tárolni, vagy nem lehet a szomszédnak adni belőle?
Igen, itt ugye a legfontosabb, talán az első és legfontosabb lépés ugye a rendszereknek a megfelelő méretezése, hiszen sok esetben vagy túl van méretezve, vagy alul van méretezve, tehát valamekkora, ezt hívják úgymond viszvatveszteségnek, tehát valamekkora viszvatveszteség az muszáj lenni, hiszen hogyha a rendszert akkorára méretezzük, hogy ne legyen egyáltalán veszteség, a délben a nyári csúcsokon, akkor nyilván reggel és a délutáni órákban is kevesebbet fog termelni a rendszer. Szóval nyilván addig kell a rendszert emelni, a rendszer méretét, amíg gyakorlatilag többet nyerünk a reggeli délutáni termelésen, mint amit délben veszítünk. Szóval ebből kifelől mindenképpen lesz valamennyi veszteség. És itt nyilván, amit említett, kézenfekvő megoldás, ugye az energiatárolók megoldása. Itt egyébként az utóbbi egy-két évben nagy változás látszik a piacon, hiszen az energiatárolók ára jelentősen csökkent. Tehát amíg mondjuk egy-két évvel ezelőtt mondjuk egy napenergiás beruházásnak még annyi költségét tette ki az energiatároló, azóta az elmúlt egy-két évben közel 40-50%-kal csökkent, és így gyakorlatilag egy piaci alapon is megtérülő beruházás tud lenni az energiatároló, és itt értem ezeket a nagyipari konténerméretű energiatárolókat, amivel például ezeket a napközbeni csúcsokat le lehet vágni, és este el lehet fogyasztani olyan fogyasztóknak, akik mondjuk zsinóráramot fogyasztanak.
Uh-huh. Igaz ez egyébként a háztartásokra is? Mármint az, hogy az energiatárolás ára alacsonyabb lett? Mert ugye nagyon sokan ábrándoznak arról, hogy nem visszatermelik a napenergiát.
Főleg, mert ugye már nem biztos, hogy mindig megéri ott is, ugye változik a szabályozás.
Így van, folyamatosan változik a szabályozás, és hát adna egy kényelmet, ugye, hogy mondhatni önállátó vagyok áramból.
Igen, igen, nyilván ez adja magát, főleg itt most, hogy változott az elszámolás ugye a szaldosra, a bruttó elszámolásra, igen. És ugye a napenergia plusz pályázat is ugye ezt tűzte ki célul, hogy támogassa az energiatárolókat a lakossági szegmensben. Itt ugyanakkor azért fontos nyilván megemlíteni, hogy ezek az energiatárolók arra nem alkalmasak, hogy a nyári extra termelést mondjuk télre eltárolja, és akkor télen tudjunk velük fűteni. Szóval ezek leginkább nyilván a nappali csúcstermelést és az esti fogyasztást tudja kiegészíteni, vagy mondjuk néhány borongósabb napon tud segíteni. Nyilván ugyanez vonatkozik egyébként a vállalati felhasználókra. Ezért egyébként meg kell nézni, hogy energiatárolók mellett azért számos egyéb megoldás is van erre, hiszen az energiatároló azért összességében egy költséges beruházás, még ha a megtérülése jó is, és segíti is a beruházást, de számos egyéb lehetőség is van, hogy ezt a visszatveszteséget...
villancsunk fel ilyen lehetőségeket, inspirálván a vállalkozói szektor.
Nagyon szívesen, úgyhogy örülök is a lehetőségnek. Az egyik ilyen legegyszerű megoldás például az intelligens elektromos autótöltőknek a megoldása. Vannak olyan autótöltők, amiket mondjuk van valakinek egy nagy irodája, van rajta nagy napelemes rendszer, és ugye a dolgozók 3-4 napot bejárnak az irodába, és ugye ezek az intelligens autótöltők tudnak kommunikálni a napelemes rendszer lelkével, az inverterrel, és akkor töltenek, amikor többlettermelés van. Reggel beáll a dolgozó, leparkolja a kocsit, ráköti a elektromos autótöltőre, és az akkor kezd tölteni, mondjuk délben 11 után, amikor egyszer csak megjelenik a többlettermelés. És akkor abba adja, amikor már nincsen többlettermelés. Ergo a kocsit így ingyen, ezzel az amúgy elveszendő energiával lehet tölteni, és hogyha mondjuk egy dolgozó bejár heti 3-4 nap, akkor igazából az egész heti, főleg, hogyha mondjuk ingázásra használja a kocsiját, akkor az egész heti üzemanyag ellátása úgymond ingyen biztosítva van. Szóval ez egy nagyon jó lehetőség, és itt akár több ilyen elektromos autótöltőt is föl lehet szerelni mondjuk egy ilyen telepeire. Nyilván ezen kívül, igen?
Igen, nem, nincs valami olyan megoldás, amit így, nem tudom én, valamire elhasználom ezt az áramot, és abból vissza lehet nyerni az akkumulátorokon kívül, nem tudom én, valami vízpumpát működtet a tetőre felpumpálni egy nagy mennyiségű vizet, és akkor utána azzal meghajtani valamit, vagy hőenergiát termelni az elektromos árammal, nem tudom.
Igen, de tudja, mert jó az irány, mert pontosan az egyik lehetőség egyébként, hogy az energiának az átalakítása villamos energiáról hőenergiára. Erre is vannak olyan megoldások, itt is egyébként különböző méretben. Tehát mondjuk egy ilyen társasházi méretben, vagy egy kisebb vállalati méretben, van mondjuk egy hőtárolós vízkaz, vagy egy víztároló, amit ugye gázzal melegítünk, van egy intelligens vezérlő, ami ugyanezt a kommunikációt eljátsza a napelemes rendszer lelkével, az inverterrel, és a többlettermelésből egy fűtőszára küldi az energiát, és felmelegíti a tárolóban tárolt vizet. És ezzel nem csak az van, hogy az energiát alakítsuk át és tartjuk meg, hanem még a gázon is tudunk megtakarítani, hiszen akkor kevésbé kell ugye gáz felhasználni a felmelegítésre. És ez ugye egyébként még nagy mértékben, nagy léptékben is tud működni, hiszen vannak olyan iparágak, ahol jelentős mennyiségű gőz vagy ipari víz hőigényre van szükség, és ezeket nagyméretű, nagy teljesítményű gázkazánokkal állítják elő. És ilyen esetben például kiegészítve ezt a gázkazánparkot egy kombikazánnal vagy egy villanykazánnal, az gyakorlatilag egy pillanat alatt föl tud venni bármekkora teljesítményt, és így gyakorlatilag a teljes többlet termelést, mondjuk a villanykazán a hőenergia vagy az ipari gőz előállítására tudja fordítani, és akkor már is megvan oldva.
Egy dolog jutott eszembe, hogy minél bonyolultabb a rendszer, annál nagyobb a hibázás lehetősége. Ezt kerítésen belül egy cég át tudja kellőképpen gondolni, hogy ne legyen utána a megtérüléssel probléma?
Persze, persze. Ez nyilván egyébként úgy néz ki, hogyha van egy ügyfelünk, akkor kimegyünk, és gyakorlatilag egy részletes felmérést végzünk a fogyasztási szokásaikról, megnézzük a negyedórási fogyasztási adatait, és sőt, itt még lehet olyan megoldást is választani, hogy az különböző nagyobb fogyasztógépekre esetleg egy okosmérőt felszerelni, és akkor idősorosan megvizsgálni, hogy melyik gép mennyit fogyaszt és mikor fogyaszt. És nyilván itt adódik a legkézzelfekvőbb és a legolcsóbb megoldás, hogy azoknál a vállalatoknál ez megoldható, és nem okoz mondjuk a rendes munkarendben felfordulást, akkor lehet egyébként a fogyasztási szokásokat is hozzáigazítani. Mm-hmm. Volt például olyan ügyfelünk, akinek a termelése, a fogyasztás és a napelemes termelése szinte azonos görbét mutatott, viszont egész egyszerűen előbb kezdett el termelni, ezért azzal, hogy megkértük, hogy egy órával tolja a műszakot, gyakorlatilag egy 10-20%-kal tudta csökkenteni ezt a visszat mennyiséget. Nyilván ez nem minden vállalatnál megoldható, de nyilván ezért szükséges oda menni, megismerni a fogyasztási szokásokat, és ha lehet a lehető legegyszerűbb megoldást javasolni, vagy ezeknek a felsorolt megoldásoknak egy mixét például.
Oké. Okay. Nagyon Rendben, szépen köszönjük, inspiráló, gondolatébresztő beszélgetés volt. Köszönjük, szép napot!
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Kovács Balázsra. Nem, Ivány Csabá, bocsánat, a Gringo kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk. Ja, Gringo kereskedelmi igazgatójával beszélgettük. Igen, már a következő rubrikát.
A zene után pedig jövünk vissza, a karácsonyi csomag őrület hátterét próbáljuk feltárni.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Az elmúlt időszakban voltak hírek egy nagy ilyen csomag küldő szolgáltatónak a problémájáról. Ugye ott volt egy felvásárlás, hogy nyilván az is bezavart, de az emberbe felvette a kérdést, hogy jön a karácsony, meg jön
igen.
A Black
most
Friday,
a logisztikai főszezon, hát az hogy fogjuk bírni. Úgyhogy egy kicsit megkértünk egy szakértőt, hogy a kulisszák mögé kalauzoljon el bennünket. Kovács Balázs, a Connect a Hungary Head of Operations-e van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatóságot.
Játsszunk el a gondolattal, jön a karácsony, mindenki ajándékot vesz, leadja a megrendelést, jönnek begyűjteni, szortírozni, csomagolni, kiszállítani, reklamációkat fogadni, visszaküldött csomagokat kezelni. Szóval ez egy nagyon bonyolult feladat. Hogy lehet ezt kezelni úgy, hogy egy normális üzletmenetre mondjuk be van rendezkedve a szektor, de a megnövekedett terhelés, az hogy lehet egyik napról a másikra felcsavarni, majd egyik napról a másikra lecsavarni. Ugye januárban már visszaesik a vevői érdeklődés.
Igen, először is fontos tisztázni, hogy ugye a Connect az egy nemzetközi cégcsoport, 25 országban nyújtunk kiszervezett ügyfélszolgáltatót igazából mi cégeknek, és hát nyilván így a több száz partnerünk van, akik közül nagyon sok e-commerce, logisztikai vagy retail területen dolgoznak, és ugye mi az ő ügyfélszolgálatokban nyújtunk segítséget. Az ő tapasztalataik példáik alapján azt egyértelműen tudjuk, hogy azért ebben az időszakban, gyakorlatilag itt az év utolsó negyedévében azért egy ilyen 30-50 10%-os forgalomnövekedés van náluk, ami egyébként eltart egészen akár januárig is, ugye a viszáruk és egyéb más reklamációk, amit te is említettél, problémák miatt, és ugye amit mi egyértelműen szintén alá tudunk támasztani, hogy a ügyfélszolgálatoknak a leterheltsége gyakorlatilag egyenesen arányosan növekszik legalább, amikor ez az időszak van. És igen, ez az egész problémakör igazából, ami így a gyakorlatilag karácsony tájéken, de hát már ugye a Black Friday-tól indul, mióta ez is így dívik Magyarországon, az gyakorlatilag ugye egy nagyon sok szereplős tényező, amiben ugye a logisztikai cégektől kezdve ugye nyilván ezek az e-commerce webshopok, és gyakorlatilag ugye az ügyfélszolgálatok leterheltsége is bejátszik. És
ez nagyon fontos, mert hogyha én egy dühös hallgató vagyok, vettem egy jó terméket, és még a termék is jó, de amikor kiderül, hogy nem tudok valakivel beszélni, nincs visszajelzés, az nagyon rombolja a cég nehezen megszerzett imidzsét, ezért fontos az ügyfélszolgálat. De hogy lehet segíteni mondjuk egy kisebb online kereskedőn, oda küldtök néhány szakembert, és akkor ők azon a telephelyen fogadják a megkereséseket az ottani kollégákkal karöltve?
Alapvetően több opció is létezik, tehát mi szívesen nyújtunk szaktanácsadást is egyébként más cégeknek, de ugye ebben az időszakban igazából inkább fontos az, hogy legalábbis egy szempontból kapacitást kell növelni röviden tömören. Most ez lehet ugye a humán erőforrásnak a növelése, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi erőforrást kölcsönzünk, vagy legalábbis vesztülünk kapacitást a éppen adott cég, ami azt jelenti, hogy továbbra is ugye a mi alkalmazásunk, a Connect alkalmazásában állnak a kollégák, de ugye dedikáltan mondjuk az ő projektükön, az ő ügyfeleikkel foglalkoznak. Értelemszerűen ebben az esetben ugye gyakorlatilag a mi irodánkból, vagy hát ugye a mai világban otthonról végzik ezt a tevékenységet. De ugye ez csak az egyik oldala a történetnek. Ugye ami a másik problémakör lehet, hogy ugye ebben az időszakban, ebben a kiemelt időszakban nem túl kifizetődő mondjuk úgy, hogyha ugye egy az egy arányban kell új embereket felvenned a megnövekedett megkeresések miatt. Itt nagyon fontos az, hogy az operációdat képes legyél csúcsra járatni, hogy a megfelelő produktivitással működjön az operációd, és ugye ehhez kell még az a szakértelem, amit esetleg mi itt a Connectában tudunk biztosítani az ilyen cégeknek.
És ez ugyanilyen könnyen le is csavarható? Mondjuk január közepétől kezdve akkor vissza lehet adni a megnövelt erőforrásokat?
Na ez az a problémakörpont, ami ugye egy belső ügyfélszolgálattal rendelkező cégnél igazán nagy kihívást jelent. Tehát, hogyha én egy logisztikai cégnél készülök arra, hogy a napi átlagos 1000 hívás helyett 1300 hívásom lesz, fel kell vennem hozzá X embert, és hát azért nem sokan szeretünk 2-3 hónapra szerződni egy-egy céghez, akkor utána ugye még az, hogy megtalálni azt az X számú embert, felvételiztetni, stb. Az önmagában egy kihívás, de a nagyobb kihívás igen sokszor az, hogy utána mit csinálunk az esetlegesen fölösleges kapacitással. Ugye a kiszervezett ügyfélszolgálatok esetében ugye több projekt van, több projekt fut, és jó esetben ugye ezeknek a projekteknek a csúcsidőszakai eltérhetnek egymástól, hiszen a retail, az e-commerce és logisztika az ugye egy szegmens, de ugye más szegmensekben egyébként könnyen lehet, hogy éppen egy mondjuk egy turizmus biztosításokkal, bármivel foglalkozó egyéb más, ott mondjuk inkább a nyári időszak az, ahol csúcs van. És akkor ugye nálunk egy ilyen kiszervezett ügyfélszolgálati cégnél, egy BPO cégnél, ezeknek a kapacitásoknak az áthelyezése egy sokkal egyszerűbb dolog, és sokkal könnyebben, gyorsabban leépíthető az adott projektről, de nem azt jelenti, hogy a munkavállalónak megszűnik a munkája.
Mennyire zökkenőmentes a beépítése ezeknek a kölcsönzött ügyfélszolgálatosoknak a rendszerben? Mennyire látják át? Mennyire tudnak megoldást kínálni, hiszen az ügyfélnek az az érdeke, hogy gyorsan és pontosan megoldást találjanak a problémájára?
Igen, itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy a kiszervezett ügyfélszolgálat, de legyen ez egyébként bármilyen outsourcing egyéb tevékenységnél, nagyon fontos az szerintem, hogy partneri viszony kell és szükségeltetik ahhoz, hogy ez működni tudjon. Értem az alatt azt, hogy természetesen ugye a megbízó cégnek rendelkezésre kell bocsájtani olyan anyagokat, információt, tudást, know-how-t, ami ugye átültethető az új ügyfélszolgálatosoknál, de ez igazából lényegében nem különbözik attól, mint amikor egy cég felvesz a saját belső ügyfélszolgálatához munkatársakat és azokat kioktatja. A ideális esetben ez a tréning periódus ez rövidíthető, hogyha ugye olyan beállítások vannak, olyan folyamatok vannak az adott cégnél, hogy esetleg ténylegesen a kiemelt időszakra rövidített folyamatok, vagy tényleg csak a folyamatok egy bizonyos részében kell segítség, akkor még ugye ráadásul ez a tréning folyamat fel is gyorsítható és rövidíthető.
Mi a helyzet a technológiai vívmányokkal? Megoldhatom én úgy, hogy úgy csökkentem az ügyfélszolgált terheltségét, hogy bevetek egy ilyen intelligens asszisztens, aki legalább az első dühöt felfogja, meg mondjuk elirányítja a megfelelő helyre időt nyervén ezzel a humán erőforrásnak.
Igen, vannak erre kísérletek, nekünk is van olyan partnerünk, akiknél működik már egy gyakorlatilag egy mesterséges intelligenciára épített üdvözlő, mondjuk így voice chatbot, ami segít abban, hogy eligazodjon egyáltalán a kedves ügyfél, hogy mégis kihez kellene fordulnia magán a különböző osztályok között. Részben, egészben ezek tudnak már működni. Én jelenleg úgy látom még a magyarországi viszonylatban legalábbis, hogy erre még nincsen olyan szintű megoldás, ami ténylegesen a humán erőforrást nagymértékben tudja csökkenteni. Inkább mondanám azt, hogy egyébként a csetes felületek, tehát hogyha sikerül az ügyfeleinket egy online platformra terelni, ott ugye alapvetően sokkal effektívebben végezhető ez a munka, ott is ugye már a chatbotok, tehát ami ténylegesen írott formában kommunikál az ügyféllel, azért az már sokkal jobb megoldásokat tud kínálni, és egyébként is, hogyha az ügyfélszolgálathoz jut az ügy, alapvetően sokkal több ügyet tud egyszerre kezelni, mint sem az, hogy a telefonon ül, és akkor nyilván egy emberrel tud beszélni csak.
Nagyon szépen köszönjük. Tisztában látunk ebben a kérdésben is, hála neked, úgyhogy jó munkát, szép napot kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, jó munkát, szervusztok.
Szervusz. Kovács Balázzsal, a Connecta Hungary Head of Operations-ével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Schmidt Andi jön a hírekkel, utána jövünk vissza, mesél a múlt rovatunkkal, ide várjuk,
Katora
Csaba történészt, igen. És a 13 óradi vértanúról fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy hát mennyire...
Hát arról, hogy...
Ja, arról,
jól
hogy...
fogalmazom.
Na, hát ennyi.